Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy olyan igeszakaszról szeretném, hogyha együtt gondolkodnánk, amely nagyon-nagyon fontos a Szentírásban. Hiszen arról szól ez az igeszakasz, amiről ma együtt gondolkodunk, hogy Isten az ítéletben mit fog a legfontosabbnak tartani. Nem annyira az ítéletről szeretnék ma beszélni, hiszen a vakmisszió napja van, hanem arról, hogy ez az ige szakasz, amit majd most fel fogunk olvasni, mit jelent a gyakorlatban. Nagyon-nagyon egyszerű ez az ige. Kérem, hogy keressük ki a Szentírásból Máté evangélium a 25. fejezetének a 31. versét, és a 31. verstől a 40. versig terjedő ige szakaszt. Fülöp testvérnő Rózsika majd felolvassa hangosan. És kérem, hogy kövessétek tehát Máté evangélium a 25. fejezetének a 31-től a 40. versig terjedő szakaszát olvassuk.
Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna. És felelvén a király ezt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg.
Köszönöm szépen a felolvasást. Azt gondolom, hogy ez az ige szakasz, amit hallottunk, mindenki számára nagyon jól ismert. Szerintem nincs olyan közöttünk, aki ne hallotta volna, vagy ne olvasta volna már, amióta érdeklődik a Szentírás iránt. Tehát mindenképpen nem újdonság az, amit olvasunk ebben az ige szakaszban. Miről is szól ténylegesen ez a kijelentés, amit Jézus ebben a nagy beszédében mondott el, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a nagy profétikus beszéd, hiszen az ő szolgálatának a végén mondta el, közvetlenül az utolsó események előtt, azok előtt az események előtt, amelyek ugye a világ szempontjából sorsdöntőek voltak az ő áldozata előtt. És ugye ez a nagy beszéd, amit ugye a 24. és 25. fejezet örökít meg, arról szól, hogy milyen lesz az az idő, amelynek a végén majd Jézus megjelenik az ég felhőiben, hogy ismét kezébe vegye láthatóan a hatalmat a földön, amelyet az ő atyától már kapott örök időktől fogva. És ez a 25. fejezetnek a 31. és 40. verse közötti szakasza, ez szól talán a leggyakorlatiasabb módon abban a témában, hogy a Jóisten, amikor minden ember életét az ő ítélő szék elé vonja, akkor mi az a döntő szempont, amit meg fog vizsgálni. Ugye nagyon sokszor találunk a Szentírásban gondolatokat arról, hogy az ítéletben mi a döntő, mit fog az Isten előhozni, úgy azt mondja példabeszédek könyvében is, meg prédikátor könyvében, különösképpen a Szentírás, hogy az Isten mindent előhoz. De azt hiszem, hogy ha ezt az ige szakaszt átgondoljuk, akkor megérthetjük azt, hogy igazából a legdöntőbb az az, hogy milyen a mi viszonyunk a nálunk nehezebb helyzetben lévő emberekhez. Ugye ma a vakmisszió napja van itt a gyülekezetünkben. Délután arról fogunk beszélni, hogy hogyan munkálkodunk mi a vakemberekért. És ez az ige szakasz arról szól, testvérek, hogy nekünk milyen módon kell viszonyulnunk a szükségben szenvedő embereken, a szükségen szenvedő emberekhez. Nagyon egyszerű dolgok, amiket itt találunk. hogy azt mondja itt Jézus, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, beteg voltam és meglátogattatok, mezítelen voltam és felruháztatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Mind olyan dolog, ami teljességgel a gyakorlati életünkről szól. Arról, hogy a körülöttünk lévő embereknek a szükségleteit vajon mennyire vagyunk képesek felismerni, és nem csak felismerni, hanem segíteni is abban, hogy ezek a szükségek lehetőleg megoldódjanak, vagy ha nem is megoldódjanak, de legalább könnyebb legyen annak az embernek, aki elszenvedi ezeket a nehézségeket. Nagyon érdekes az, hogy egy szó sem esik arról, hogy milyen hitvallást vallanak az emberek. Itt csak arról esik szó, hogy a mi fele barátainkhoz, a mi környezetünkhöz, milyen a mi viszonyunk, milyen a mi magatartásunk. Segítünk-e az embereknek, akik körülöttünk vannak, vagy pedig nem. Érdekes abból a szempontból is ez az igeszakasz, hogy találunk itt fizikai cselekedeteket is, amikor ténylegesen fizikai szükségletekről van szó, éhség, szomjúság, ruha, betegség. De ugyanakkor, hogyha mindegyik cselekedetet megnézzük, akkor megláthatjuk azt, hogy itt bizony nem csak fizikai dolgokról van szó, hanem lelki segítségnyújtásról is. Ja, azzal kezdi Jézus ezt a kijelentés sorozatát, hogy éheztem, és ennem adtatok. Az éhség. Ugye mindenkinek elsősorban az jut eszébe, hogy ha valaki éhes, akkor az azt jelenti, hogy nincs étele. Tudjuk azt, hogy a mai világunknak az egyik legnagyobb betegsége az, hogy százmilliók szenvednek attól, hogy nincsen elegendő élelem. Naponta halnak meg kisgyermekek éhen. Nem is tudjuk a számukat, csak becsülni lehet. De azt hiszem, hogy nem kell messzire mennünk, hiszen a mi országunkban, amely hát nem egy túl nagy ország Európában, de itt is jelen van az a probléma, hogy embereknek nincsen mit enniük. És Krisztus azt mondja ezzel, hogy az éhség és az étel az egyik legfontosabb dolog. Nem úgy tudunk embereken segíteni először, hogy rögtön elkezdjük nekik mondani, hogy hát én ebben és abban hiszek. Hanem elsősorban úgy, hogyha mi kielégítjük az ő szükségleteiket. És amikor az éhségről beszél itt Jézus, akkor nem csak a fizikai éhségről beszél, hanem a lelki éhségről is. Például a szeretet, az odafigyelés, az, hogy meghallgassam a másik embert, hogy szánjak rá időt, beszélgessek vele. Hegyi beszédben azt olvassuk, ugye Jézus azt mondta, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. Vajon mi mennyit teszünk azért, hogy a mi környezetünkben lévő emberek, aki lehet a mi családunk, lehet a mi munkatársunk, sőt, akár a mi testvérünk, aki a gyülekezetbe jár, megismerje az igaz életet, vagy a még igazabb életet, ha már van róla fogalma. Hiszen azt mondja a Szentírás, hogy az emberek egy része éhezi a szeretetet és az igazságot, a figyelmet, a türelmet. És Krisztus, amikor azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, akkor ez erről is szól. Hogy az ő tanítványai azok olyan emberek, akik segítenek egyrészt fizikálisan is, ha kell, és ez nem elsősorban azt jelenti, hogy az aluljáróban lévő hajléktalannak pénzt adok, de azt mondjuk sokkal inkább, hogy az ételemet megosztom vele. De jelenti a fizikai szükségleten túl azt, hogy meghallgatom a másik embert, és odafigyelek rá. Ugyanezt jelenti az, amikor azt mondja Jézus, hogy szomjaztam, és innom adtatok. A szomjúság. Rokon fogalom az éhséggel, hiszen mind a kettő ugye a táplálkozással kapcsolatos. Az éhség ugye a szilárd, a szomjúság pedig a folyékony, a víz. És hát tudjuk ugye, hogy a Biblia nem csak a szó szerinti folyékony vízről beszél, amikor vízről beszél, hanem az életvízéről is. Isten Ésaiás könyvében az 55. fejezetben azt mondja, hogy én adom a vizet, az élő vizet. Jelenések könyvében pedig azt olvassuk a 22. fejezetben, hogy aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Az emberek szenvednek attól, hogy nem ismerik az élet felé vezető utat. Nem ismerik azt az utat, amely a Jóisten felé visz. És ezt hogyan tudják megismerni? Csak egyféleképpen, hogyha olyan hívő emberek vannak a körülöttük, a környezetükben, mellettük, akik nem csak vallják Jézus Krisztust, hanem a szomjazónak inni adnak, és az éhezőnek enni adnak. A szó fizikai és lelki értelmében egyaránt. Mi is, amikor a vakmissziót csináljuk és dolgozunk, akkor ezt tartjuk szem előtt, és remélem, hogy délután, amikor majd tényleg gyakorlatiasabban beszélünk konkrétan erről a munkánkról, akkor majd meglátjátok, hogy az első rendű dolog, hogy az ő szükségleteiket kielégíteni. És hogyha már ezt megtettük, akkor utána lehet majd beszélni az evangéliumról, az Isten országáról, Krisztus igazságáról. De nem csak az éhségről és a szomjúságról van itt szó, hanem tovább folytatja Jézus az ő beszédét, az ő kijelentését, és azt mondja, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Ez a következő dolog. Nem elég egyszerűen kielégíteni a fizikai szükségletet, étel és ital dolgában, hanem meg kell tanulnunk befogadni azt az embert, akit a Jóisten mellénk rendel, azért, hogy gyakoroljuk a jó cselekedeteket. Amikor például jön valaki a gyülekezetbe, még egy soha nem ismert ember, oda megyünk hozzá, amikor szünet van épp a két Isten tisztelet között. Ugye nagyon sokan vagyunk itt ebben a gyülekezetben, és tényleg nehéz azt megvalósítani, hogy mindenki mindenkivel beszélgessen. De én azt gondolom, hogyha csak egy emberhez megyünk oda, akit nem ismerünk, és ezt az elvet, hogy jövevény voltam, és befogadtatok, ezt megvalósítjuk, akkor már nagyon-nagyon nagy eredményt értünk el. Nekünk is, amikor mi a vakmisszióban tevékenykedünk, ez egy nagyon fontos pont, hogy a nem látó embereket befogadni. Egyenrangúnak tekinteni. Azt mondani, hogy ez az ember értékes. Még nem ismerem, hogy mik az értékei, de szeretném ezt megismerni. Krisztus, amikor ezeket a dolgokat említi, amiket itt felolvastunk, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy a mi példaképünk az ő maga. Hiszen ő, amikor a földre jött, akkor az éhezőknek enni adott, a szomjúhozóknak inni adott. És ugye Isten jövevényekként befogadott bennünket ebbe a föld életbe. Hányszor és hányszor olvassuk a zsoltárokban, hogy mi csak jövevények vagyunk, vagy Isten ugye Izraelnek mondta többször ezt. Tehát a befogadás, a másik ember elfogadása. Hogy nem azt várom tőle, hogy olyan legyen, mint én, hanem azt várom, hogy én tudjak odafigyelni rá, és akkor majd lehet, hogy olyan lesz, mint amilyennek én szeretném. De ez másképp nem megy. Tovább olvasva a kijelentést, azt olvassuk, hogy mezítelen voltam, és felruháztatok. Itt is elsősorban ugye rögtön a fizikai dolgokra gondolnánk. Ténylegesen jelentheti azt, hogy ha van egy olyan ruhánk, amely már nem használ, de még szép, ízléses, akkor azt vajon odaadjuk-e? Vagy pedig inkább a szekrényben van és porosodik. De jelenti a lelki oldalát ennek a dolognak, nevezetesen pedig azt, hogy ugye a ruha a Szentírásban, az mindig a jellemnek a jelképe. Amikor azt mondja Krisztus itt, hogy mezítelen voltam és felruháztatok, akkor azzal azt jelenti ki, hogy nem csak annyi a dolgom, hogy ténylegesen ruhát adjak annak a másiknak, ha látom, hogy nincs, hanem az is, hogy az ő fejlődését, az ő jellemfejlődését segítsem az én szeretetemmel. Ugye a mezítelenség az mindig a kiszolgáltatottságot jelenti. Ugye olyan kiszolgáltatott az ember akkor, amikor mezítelen. Fizikailag is így van ez, hiszen nem érezzük jó magunkat ugye ilyen helyzetben, de lelkileg is igaz. Nagyon sok ember szenved attól, hogy mások hogy néznek rá. És amikor mi közeledünk emberekhez, akkor ne elsősorban a jellemhibáikkal foglalkozzunk, ha meg akarjuk menteni őket Krisztus számára, hanem ruházzuk fel őket. Segítsünk nekik abban, ami szeretetünkkel, odafigyelésünkkel, tanácsainkkal, ha kell fizikai módon is, ugye, hiszen beszéltünk erről, hogy szó lehet erről is, hogy ő több lehessen, mint ami most. fejlődhessen. Ő is eljuthasson oda, hogy majd szolgálhasson. És ez a vakmissziónknak is egyik nagy-nagy célja, hogy azokat a vakembereket, akiket mi segítünk, azokat előbb-utóbb a szolgálatba vonjuk be. Jellemük legyen a Jóisten kegyelme által olyan jellemük, amely egyrészt az emberek számára is egy pozitív dolog, másrészt pedig, és ez a legfontosabb, a Jóisten számára elfogadható. Hiszen az, hogy mi mezítelenek voltunk, amíg az Istent nem ismertük, ez tény. És ő előtte ugye azt mondja a Szentírás, hogy leplezetlenek és mezítelenek vagyunk. De ő mit tett? Krisztus igazságát adta nekünk. Az ő fiának az igazságába öltöztetett bennünket. És hogyha ez igaz a mi életünkre, akkor mi is úgy fogunk majd viszonyulni az emberekhez, hogy segítsük őket ebben. Lássuk meg bennük azt, hogy mivé lehetnek. Hogy ők is lehetnek olyanok, hogy Krisztus elfogadhassa őket majd a végítéletben velünk együtt. Azt mondja tovább a Szentírásunk, hogy beteg voltam, és meglátogattatok engem. Börtönben voltam, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Betegség, fogság. Ezek is nagyon ismerős dolgok. Hogyan viszonyulunk a beteg emberekhez? Ugye ma, amikor divat az, hogy szinte emberek személytelenül szenvedik el a betegségüket, mert senki nem figyel oda rájuk, bedugják őket egy kórházba, és hát ott él, ameddig él, ha mondjuk halálos beteg. De hiányzik az, hogy nagyon sok esetben, hogy meglátogassák őket, hogy egy emberi szót szóljanak hozzájuk. Ha igénylik, akkor együtt imádkozzanak velük. És ugyanez igaz azokkal szemben is, akik börtönben vannak. De igaz az, amit Ésaiás könyvében így olvasunk, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen. Ha lehet, akkor a lelki betegség, a szeretet hiány az még nagyobb, mint a fizikai betegség. És amikor azt olvasjuk itt, hogy beteg voltam, és meglátogattatok, akkor ez erről is szól. Ha meglátom, hogy a másik ember lelkileg beteg, hogyan viszonyulok hozzá? Elkezdem neki mondani, hogy itt és itt és itt rossz az életed, vagy pedig leülök, meghallgatom, netán együtt imádkozom vele, esetleg elhívom őt gyülekezetbe, egy kirándulásra, hogy ott megismerhesse azt, hogy mi a gyógyulás útja. Ez a mi dolgunk. Nekünk kell elmenni ezekhez az emberekhez, mert ők nem fognak eljönni maguktól. Hiszen betegek, foglyok, bűneiek, bűneknek a foglya, szokásoknak, mindazoknak, amelyeknek mi is sokszor, még a mi rabjai vagyunk. És természetesen mindezt úgy kell tennünk, hogy tudnunk kell, hogy mi is küzdő, erőtlen emberek vagyunk. Krisztus nem azt várja, hogy mi ezt egyik napról a másikra cselekedjük, tökéletesen, hanem azt, hogy fogjunk bele, tegyük meg, induljunk el. És ugye az is benne van ebben az ige szakaszban, hogy milyen indítékból cselekedjük mindezt. Azt mondja Krisztus, hogy ha a legkisebb testvéremmel megtettétek ezt, a legkisebb atyám fiával, akkor velem. Milyen nagy dolog az, hogy mi az Istennek tehetünk valamit. Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk most, ha az Isten valamit most mondana nekünk, hogy ezt és ezt tegyük meg, szerintem mindannyian őszintén azt mondanánk, hogy igen. Vegyük úgy ezt az ige szakaszt, és mindazt, amit eddig felolvastunk, és röviden átgondoltunk, hogy ezt maga a jó Isten mondja, hogyha nekem akartok tenni valamit, akkor itt van, ezt tegyétek. Szeressétek az embereket, szeressétek be magatok közé, úgy, hogy segítetek az élet szükség dolgaiban, a hétköznapi dolgokban, étel, ital, ha kell, ruha, de úgy, hogy a legnagyobb éhséget, a szeretetet enyhítitek. És mi is, amikor dolgozunk a vakmisszióban a nem látó emberekért, akkor ezeket a szempontokat szeretnénk figyelembe venni. Majd, hogy hogyan tesszük ezt délután, elmondjuk, de hogy beszeretni őket magunk közé. Nagyon sok ember és a nem látó emberek egy része is attól szenved, hogy senki nem figyel oda rájuk. És pontosan ez az az odafigyelés, amit nekünk adni kell a többi embernek. Hiszen egykor mi is kaptunk ilyet bizonyára. Ha mástól, nem a jó Istentől, de biztos, hogy emberektől is. És ugye nagy kérdés az, hogy hogyan tehetjük mindezt, hiszen olyan nagy dolgok ezek. Olyan sokszor érezzük azt, hogy tennénk mi ezeket a dolgokat, csak hát meghaladjánk az erőnket, mert nincs időnk. Mert ugyan vágyunk van erre, hogy megcselekedjük, de nem tudjuk, hogy hogyan. Hogy közelítsem meg azt az embert? Látom a családtagomat, látom a testvéremet, látom a munkatársamat, hogy küzdelmei vannak, szenvedései vannak, anyagi problémái vannak, mindaz, ami ebben az ige szakaszban problémaként felsoroltatik. De hogy? Nagy kérdés ez, és azt hiszem, hogy amikor ezt a kérdést megválaszoljuk, akkor csak egyfajta választ adhatunk. Hogy a Jóisten mindezekben segítségünkre van. Ha áttanulmányozzuk az evangéliumokat, akkor megláthatjuk azt, hogy Jézus hogyan tette mindezt. Hiszen mi bűnösök voltunk, de ő eljött közénk, hogy megmentsen bennünket. Nem a mennyből mondta el, hogy hát ezt és ezt tegyétek, és akkor majd jobb lesz nektek. Hanem lejött közénk. Lejött közénk, és minden szenvedésünket elszenvedte. Ugye hallottuk a versben, hogy még a halált is. Azért, hogy nekünk jobb legyen. És azt hiszem, hogy amikor mi Krisztust követni szeretnénk, akkor ezeket a szempontokat kell figyelembe vennünk. Hogyan tekintek én a másik emberre, és hogyan igyekszem megoldani az Isten segítségével az ő szükségleteit. És azt hiszem, hogy ha egy kicsit is megpróbáltuk ezt a mi életünkben már, akkor túl azon, hogy nagyon sok küzdelemmel jár ez, meg talán elutasítással is. Sok ember nem szívesen fogadja, hogy segítsenek rajta. Ilyen is van. De egy dolgot biztosan elmondhatunk, és ezt mi is elmondhatjuk, és remélem, hogy délután ennek bizonyságát fogjuk tudni adni, hogy egy valamit viszont nagyon megkaptunk az Istentől, és ez pedig az öröm a mi szívünkbe. Mert adni a másik embernek az öröm. Azt mondja az ige egy helyen, hogy aki mást felüdít, maga is felüdül. És ez tény, hogy így van. Krisztus, amikor ezeket a mondatokat mondja, akkor az öröm útját mutatja meg mindannyiunk számára, és ez nem más, mint a szolgálat. Az önzetlen szolgálat a másik emberért. És tudjuk azt, hogy ez a szolgálat nehéz, de azt is tudjuk, hogy egy olyan segítőnk van ebben, aki mindenben támogat bennünket. Így a vége felé közelebb már csak egy nagyon rövid gondolatot idéznék Ésaiás könyvében az 58. fejezetből a 6. és a 12. vers között. Ott is ugye nagyon-nagyon hasonló kijelentéseket olvasunk. Ilyeneket olvasunk, hogy az éhezőnek odaad az utolsó falatodat. Ilyeneket olvasunk, hogy a mezítelent felruházat. Szó szerint ugyanezeket. És egy valamit mond, hogyha ezt megteszed, így mondja, hogy a te világosságot felkél, és a te gyógyulásod közel van. Nagyon sokszor küzdünk azzal, hogy boldogtalanok vagyunk, örömtelenek. Járunk talán gyülekezetbe is, de sokszor úgy érezzük, hogy nincs meg az az öröm, ami a kezdet-kezdetén megvolt. Én azt hiszem, hogy ez az egy útja van annak, hogy ezt az örömet visszaszerezzük, és ismét megtaláljuk, hogy a környezetünkben lévő embereken segíteni. Önzetlenül, úgy, mintha az Istennek tennénk. Mintha az Isten személyesen mondaná azt, hogy nekem most segítségre van szükségem. Így egészen más cselekedni. És én kívánom azt szívem mélyéből, hogy tapasztaljuk ezt meg. Tapasztaljuk meg azt az örömöt, hogy mit jelent az, amikor adok a másik embernek, és önzetlenül, nem azért, mert ő is majd adni fog valamit, hanem a szolgálat öröméért. Én tudom, hogy mindenkinek megvan a maga nehézsége. De azt még jobban tudom és hiszem, hogy az Isten hatalmas arra, hogy kipótolja a mi hiányosságainkat. És ebben a kérdésben egészen biztos, hogy ki fogja pótolni. Mert ez az ő akarata, hiszen ő mondta, hogy ezt cselekedjük. Fogjuk szaván a jó Istent. És hogyha mi ezt megtesszük, akkor ő biztos, hogy segít rajtunk. És mi lesz a vége mindennek? És ezzel zárnám. Mit mond Jézus? Jöjjetek én atyám áldottai, és örököljétek azt az országot, amit én elkészítettem nektek. Az örök élet. Az örök életben ugyan nem lesznek segítségre szoruló emberek, de szolgálat viszont lesz. Tehát itt a földön kell megtanulni. És aki a nehezebb körülmények között megtanulta, az majd az örök boldogságban még nagyobb örömmel fogja cselekedni. Mert ott sem lesz unalom, hanem ott is szüntelen szolgálat lesz, mint ahogy az Isten is szüntelenül szolgál nekünk, fenntartja az életünket. És azt hiszem, hogy ez a jutalom mindannyiunkat kell, hogy segítsen ezen az úton, ezen a nagyon nehéz úton, hiszen időt kell erre szánnunk, odafigyelést, türelmet. Néha el kell viselni, hogy azt mondja az a másikém, hogy hagyjál békén, ne segíts rajtam. Úgy se tudsz. De én azt gondolom, hogy a Jóisten is nagyon sokszor türelmes velünk. Nagyon sokszor elviseli azt, hogy mi makacsok vagyunk. És nem csak elviseli, hanem erőt is ad. Én kívánom azt, hogy tapasztaljuk meg a szolgálat örömét, és azt, hogy majd, amikor az Isten országa eljön, akkor Jézus nekünk is mondhassa ezeket a szavakat. Hogy váljon a mi életünk részévé az, hogy segíteni a másikon, apró dolgokban is, nem csak nagy dolgokban. Hogy amikor Krisztus eljön, akkor majd magával vigyen bennünket a mennybe, és ott nagy-nagy feladatokat adjon nekünk, az ő nagy kegyelméből. Amen. Szerető Jóistenünk, mennyei édesatyánk, nagyon-nagyon hálás a mi szívünk azért, hogy olyan egyszerű szavakkal tárod elénk azt, hogy mi az, amit nekünk cselekednünk kell ahhoz, hogy nekünk boldog életünk legyen. Köszönjük, Jóistenünk, hogy Te nem azt kéred tőlünk, hogy elméleteket fogadjunk el, hanem azt, hogy a Te munkatársaid legyünk. Azt kéred tőlünk, hogy mi segítsünk azokon az embereken, akiket mellénk rendelsz. Segítsünk egymásnak, akár a gyülekezetben, akár a családunkban, bárhol. Köszönjük, Jézusunk, hogy Te voltál ebben a legnagyobb példa, hiszen eljöttél közénk a földre, és minket, akik éhesek, szomjasak voltunk a Te szeretetedre, betegek voltunk a bűn miatt, és vagyunk is, minket meggyógyítani akartál és akarsz, táplálni, óvni, védeni. Köszönjük, drága Mesterünk, ezt a kegyelmet. Kérünk szépen Téged arra, hogy tudjunk ebben követni Téged. Tudjunk úgy tekinteni minden cselekedetre, minden lehetőségre, mint amely megismételhetetlen és egyszeri, hogy el nem ulasszuk. Köszönjük, jó Istenünk, hogy bizonyára mindannyiunknak már adtál ilyen tapasztalatot. És arra kérünk, hogy adj még sok-sok ilyet, és adjál készséget legfőképpen, hogy úgy tekintsünk ezekre a dolgokra, ezekre a lehetőségekre, mint hogyha személyesen Te jönnél oda hozzánk, és kérnél meg bennünket, hogy értet tegyünk. Tekintsük így ezeket a dolgokat, amikor szükségben lévő emberek vannak körülöttünk. Ad jó Istenünk, hogy megtapasztaljuk ennek örömét. Ad jó Atyánk, hogy ezt az örömöt semmi el ne vehesse a mi életünkből. Hogy amikor majd eljössz a Te országodba, drága Mesterünk, akkor majd nekünk is mondhasd ezeket a szavakat. És minket is nevezhess a Te atyád áldottainak, azért, mert ezeket tettük. Add, hogy felismerjük majd a Te arcodban a mi reménységünknek a beteljesülését, amikor eljössz. És add, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, győztesekként lehessünk ott az örök életben. Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.